kedves hallgatóink, egy különleges kétszemélyes drámát visz színpadra Gyuris Tibor és Nagyidai Gergő a Kölyökvárban. A Móricz Zsigmond Színház két színésze az Eszkuriál című előadást kamara színházi keretek között adja elő. Gál Tamás interjúját hallják.
Gyuris Tiborral, a Móricz Zsigmond Színház színművészével beszélgetek. Szervusz, köszönjük szépen, hogy itt vagy nálunk a stúdióban.
Köszönöm szépen.
És a látogatásod oka az, hogy Nagyidai Gergő színésztársaddal egy különleges drámát fogtok előadni, amelynek a címe Eszkuriál, méghozzá a Kölyökvárban. Ráadásul ez egy nem egy alkalmas előadásról van szó, hanem bizony azért hosszan, egy hónapban többször is.
Igen. Sőt, aztán, mert ugye 30 előadásra kaptuk meg a játszási jogot, és ez egy ilyen hosszabb távú tervünk.
Mesélj akkor, hogy egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy előadjátok ezt a drámát, aztán a későbbiekben pedig megágyazunk egy kicsikét a drámának is magának, hogy miről szól a fáma.
A történet ott kezdődik, hogy stúdiósok voltunk a Móricz Zsigmond Színházban. Régebben a Dürrenmattnak az ötödik Frankját játszottuk éppen itt a társulatban, és Bagó Bertalan rendezte ezt a darabot. Bagó Bertalan rendező beszélt nekünk először erről, hogy az Eszkuriát ő játszotta. Ő a Bolond szerepébe volt, a Foliál szerepébe, és őket még Ruszt József rendezte, ugye a híres pedagógus rendező tanár, és nekem már akkor így szöget ütött a fülembe ez a dolog, mondom, utána nézek már ennek a darabnak, és meg is találtam diákkönyvtári könyvek között ezt az egyébként egy felvonásos dráma, és egy fantasztikus színházi helyzet, ugye a palota mélyén a király a bolondját behívatja, és akkor elindul köztük egy ilyen játék, már akkor lenyűgözött az egyszerűsége is, és a fantasztikus helyzet, és ugye a csattanója is, amit majd a nézők láthatnak. Szóval nekem már akkor ezt így eltettem oda a füzeteim közé, hogy eztel valamikor ezzel hátra találkozok. Ahogy telt múlt az idő, volt egy ilyen időszak, hogy Novák Péterrel, aki a Kim Nováknak ugye a jeles énekese volt, frontembere volt, neki is írtam egyszer, hogy esetleg az ő rendezésében, mert ugye egy avantgárd darab, amit szerettük volna zenés körülmények között megcsinálni, esetleg egy ilyen molerúzsos, izgalmas, füstös, festett táncos nőkkel és egyéb dolgokkal is színpadra lehetett volna vinni. Aztán mit ad Isten, most került ez így előtérben nálam, amikor is Nagyidai Gergő barátommal úgy gondoltuk, hogy kicsit lehántva magunkról a nagy színházi formákat, térjünk vissza az ős színészethez, amikor is a színpadon csak ketten vagyunk, nincs technika, nincs zene, nincs látvány, nincs, hanem két színész megpróbál lelkileg úgy dolgozni egymásra hangolva, és ez a darab egy fantasztikus lehetőséget ad erre, ugye a király és a bolondja kapcsolatában, hogy így álljunk ki pőrén stúdió színházi keretek között, tehát a nézőket nem különíti el a nagy színpad, például hogy színpad és nézőtér, hanem a nézők ott ülnek mellettünk, bent fél méterre tőlünk, és hát nekünk is egy egész más játék stílus kell. Itt nincs az, hogy háttal állok, és akkor nem látják az arcomat, és mert jelen vagyok, tehát hogyha megfordulok, akkor a fél nézőtér lát, ahogy mondta az egyik nézőnk is éppen a nyilvános főpróbánkon, hogy az utolsó izzadságcseppet is lehet látni, tehát hogy benne vannak élő az egész, úgyhogy egy ilyen kalandra vállalkoztunk most a Gergővel.
No, még mielőtt azért ebbe belemennénk, azért nézzük meg akkor ennek a drámának az előzményeit, vagy az előképeit.
Gelderód, Michel de Gelderód az író, a darab maga 1927-es. Gelderódról azt kell tudni, hogy egy méltatlanul elfelejtett szerző, aki érdekes módon ilyen fekete sorsú volt, hogy így fogalmazzak. Maga a testalkat és egy kicsit pupos, egyébként egy irodista volt az egyik hivatalban, és hát természetesen elfojtott vágyak, elfojtott terveivel ő írogatott nagyon sokféle dolgot, amit be is küldött az akkori színházakba, és várta azt, hogy hát ha felfedezik. Aztán meg is adatott ez egyébként. Franciaországban is játszották darabjait, sőt, utána a német színházak is átvették.
De még az életében?
Igen, bár ott ugye Bertolt Brecht megelőzte ebben a dologban, tehát a Brechti Színház el is tolta az ő darabjait. Jellemző rá, hogy elfojtott vágyak, szenvedélyek, tehát hogy feszül az egész minden a darabjaiban, olyannyira, hogy szabályosan, hát gondolom ez a beteg lelkületéből is fakadt, elég sok ideig volt beteges, szenvedett nagyon sokat, ugye az akkori életkörülmények között is felfázott, stb. És már-már ilyen delíriumszerű, látomásos, túlvilági dolgokat is írt meg. Mélyen ugye az Avantgárd színházak egyből átvették ezt a dolgot tőle, nagyon-nagyon szerették az ő világát. Nagyon jól lehet játszani, hiszen a figuráinak a belső mozgatója az ott feszül. Tehát, hogy van egy felső, egy külső réteg, de belül mindenkiben a mélységes mélység ott van. És hát így volt az ő tragikus, mondjam így élet sorsába is, hogy pont már meghalt éppen, és utána találta meg valaki, hogy ő ezt a irodalmi Nobel-díjra is utána már jelölték. Szóval ilyen kis tragikus, félresiklott élettel óriási mélységű drámákat fogalmazott meg, és például az Escurial az egyik fantasztikus darabja, amit több színház is játszott.
Mit jelent maga a szó, hogy Escurial?
Maga az Escurial az a király avatás, a király avatásnak a udvari kifejezése, nem összetéveszteni az Escurial szóval, ami a királyi palotát jelenti. Az Escurial az egy királyavatási szertartás, és tulajdonképpen a Commedia dell'arte felől is megközelíthetjük, ugyanis volt az akkori vásári játékokon, volt játékként is az Escurial, hogy egy együgyű embert kiválasztottak, felöltöztették királynak, és akkor mindenki úgy viselkedett vele egy napig, hogy ő a király, tehát a teljes hatalmát megkapta a királynak. Na most ez ugyanúgy a drámában is megjelenik, hiszen itt ugye a valós király belemegy ebbe a játékba bolondjával, és átadja neki teljes hatalmát, a koronát, a jogart és a palástot, és egy időre megfordul a játéknak a súlya, ugyanis a bolondból lesz a király, és a király pedig átmegy úgy udvari bolondnak.
Tehát törvényeket is hoz?
Természetesen nem. Ez része annak a játéknak, annak a feszültségnek, ami kettejük között van, és amire aztán majd a nézők a darab legvégén a csattanón fognak rájönni, hogy itt mindennek oka volt, hogy ez miért történt, hogy történt. Egy különös fájdalmas nap ez, a királyi palota mélyén kis betekintés kaphatnak abból is, hogy ugye a király is felzaklatva van, betiltja a harangokat, különös rendelkezéseket hoz, és aztán ugye a bolonddal is megjáratja a poklot, hisz nagyon sokáig torturáztatja kettőjük között egy különös feszültség, amire később aztán megkapjuk a választ, hogy mi ez.
Tehát akkor gyakorlatilag itt amúgy még nagyon izgalmas a szerepcsere is, gondolom.
Igen. A helyzet, ami megfordul benne, az is egy nagyon izgalmas, és az a furcsa az egészben, hogy tulajdonképpen most a nyilvános főpróbáról tudok beszélni, amikor például én a királyt játszom a darabban, és levettem a palástomat először, szabályosan hallottuk a nézőknek azt a hatalmas sóhajtását, hogy ugye, mint a királynak a hatalma, a hatalomnak a súlyossága, tehát mint azt vetném le magamról, és felsóhajtottak a nézők is, és ugye, amikor ezt a bolond megkapja, ráterítem a vállára, ő veszi fel, hát bizony megrodjan ő is, fel kell menni ugye a trónusra, és akkor érződik ennek minden súlya. Aztán ugye van játékok a harangokkal, vannak a kutyákkal játékok, ugye a kutyákat is megöleti, hogy némuljon el mindenki a palotába. Tehát, hogy egy különös és nagyon mély drámába vagyunk benne, aminek aztán felsejlik majd a végén, hogy a mozgatórugója, hogy mi is ez.
A plakátotokon nem írtátok, hogy lenne rendezőtök?
Úgy vagyunk, hogy tulajdonképpen mind a ketten rendeztük. Ezt ugye a jogokat is így kaptuk meg, hogy mind a ketten megjelöltük magunkat rendezőnek. Ez meg ugye a mi küldetésünk, hogy így mondjam, a mi vállalásunk volt. Azon is gondolkoztunk, hogy hívjunk be egy rendezőt, de arra megegyezésre jutottunk, hogy hívunk egy harmadik embert, külön látásvilággal jön, külön véleménye lesz, nem úgy gondolja, már megosztott volna így az utunk. Ugye nem ketten még lehet egy irányba menni, de hárman azért az már nagyon nehéz. És ezért gondoltuk, hogy legyünk így. Mind a kettőnek nagy kihívás is volt ez, mert ugye először mondjam azt, a királyé a javarésze a darabból, tehát szövegben is és egyebekben is, tehát a Gergő rendezett nagyon sokáig engem. Na majd utána fordult a kocka, ugye, és akkor őt is, a bolondot is fel kellett hozni a szerepbe, és azért volt nagyon jó, mert mint két színész egymásra hangolódva tudtunk próbálni és dolgozni. Tehát nem volt az, hogy egy harmadik ember kívülről, egy kicsit ugye mindannyiunknak van egy kis panel dolga, amit az évek alatt már rutinból meg tudunk csinálni. Az igazi rendezőknél bent a színháznak a sűrűjébe, ugye időre kell elkészíteni egy darabot, nem tudunk olyan mélyen leásni magunkban, tehát mindig az van, hogy hozunk egy adott rutinból egy adott figurát, és akkor ugye a rendező egy kicsit azon módosít, ugye elfogadja. De itt meg ez megvolt, hogy elejétől végéig volt olyan, hogy valamit kipróbáltunk, és elhagytuk az elej, felejtsük el, az egy rossz út volt. Aztán aztán emlékszem az egyik nagy pillanatra, hogy megtaláltunk egy olyan napot például, amikor Gergő úgy jött be, hogy végig gondolva az egészet, azt mondja, hogy hát a Bolond tulajdonképpen az egyik legközelebbi barátja a királynak, tehát hogy ők barátok, hát jó barátok, hát minden fájdalmában, minden örömében a Bolond az első, aki ott van vele, és megpróbáltuk úgy megközelíteni az egészet, csodálatos pillanatokat találtunk egyébként, és ezért is élveztük ezt a munkát. Ez egy teljesen más, sokkal közvetlenebb, sokkal emberi próba volt, nem annyira profi, nem úgy profi körülmények között, és ugye ez is volt a célunk, hogy mindenféle színházi szcenika nélkül mi álljunk ki a színészek a nézők elé.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a kihívások az gyakorlatilag ebben kiismerültek, de hát gondolom azért a szereposztás, illetve a szerepjátékkal kapcsolatban, hogy ugye én eljátszok egy szerepet, aztán pedig még az előadás közben cserélek egy másik szerepet.
Igen,
ugye?
És hát természetesen ugye ne felejtsük el azt, hogy stúdió körülmények között vagyunk, tehát a nézők ott ülnek fél méterre tőlünk, ami azt jelenti, hogy itt igazából a jelenlétből nincs kiszállás, hogy elindul a darab, minket minden oldalról, minden szögből figyelnek és néznek. És van megjelenik két alak, az egyik ugye egy hóhér, a másik egy szerzetes, aki mindig bejön a királyhoz, őket is árnyalakba jelenítjük meg, tehát van két statisztánk, és akkor ők ezek az árnyalakok, de tulajdonképpen magába, abban a millióban nem lép be új alak. Tehát a király végig ott van, jelen van, és a Bolond. Az atmoszférát csak kívülről érzékelik a nézők, hogy mi történik úgy a palota más területein, de eléggé be van szűkítve. Tehát ez most egy igazi, mondom, pokoljárás, mert itt nincs kiszállás a dolgokból, nem tudunk, még ha esetleg mondjuk a orrunkat ki kell fújni, azt se tudjuk megoldani technikailag, mert itt azt is a nézők előtt kell. Tehát itt ez egy intenzív játék.
De gondolom akkor a nézők részéről is intenzív nagyon.
Persze. Utolsó pillanatig, ugye, amikor mi próbáltunk a Kölyökvárba, az ott lévő személyzet mindig ilyen részleteket kapott meg a darabból. Kicsit meg kellett nekik szokni például, hogy én elkezdek ordibálni, egyszer csak így kitörök, ilyen dürohamaim vannak, akkor derbetten néztek, de mondtuk, hogy ez már a próba, tehát ugye, hogy az elején mondtuk a szöveget, akkor még csak szövegeztünk, aztán, hogy be kellett tölteni ugye magát az állapotot is. Aztán megszokták, de ők se tudták igazából, hogy mire megy ki ez az egész játék, mert csak részletekbe látták. Na aztán az egyik nyilvánosan beültek, ők is megnézték, és hát mondják, hogy teljesen behúzta őket. Tehát, hogy fantasztikus, ahogy kinyílik az egész darabnak a panorámája, hogy ez miről szól.
Említetted, hogy más felkészülést igényel, ugye egy rendező is azért időhatárokhoz van kötve, nektek Igen. Ez mennyi időt vett igénybe?
Abból a szempontból, tehát én előre dolgoztam, én voltam az első, aki pont azért, hogy a Gergő is tudjon engem rendezni, ugye a szöveget én előre gyorsan megtanulgattam, mindig én már felkészülten jöttem. Sok időt itt meg tudtunk spórolni, viszont utána ugye, ahogy fordult a kocka, és akkor ugye átvette ő a király szerepét, nem tudtuk megúszni azt, hogy utána ugye már közösen. Azért olyan furcsán most, hogy amit mondok, mert úgy időérzékben nem is tudom megmondani, hogy mennyi volt ez az idő. Azt nagyon éreztük, hogy nagyon intenzív időszak volt. Nem tudom, lehet 2 és 4 hét közötti időszak lehetett, de megszakításokkal volt, amikor technikai próbáztunk, tehát hogy nem teljesen hagyományos próbával tudtunk menni. Azt tudom, hogy intenzív volt mind a kettőnk számára.
Tőtök kapcsolatát mennyire próbáltam meg?
Abból a szempontból nem volt semmi probléma. Teljesen nyitottak voltunk egymásra. Ugye hát ez régebről is fakad, mert ugye Árnyéklovakban is dolgoztunk együtt, már sok mindent csináltunk együtt, és az abszolút nyitottság, az abszolút elfogadás, pont az, hogy itt nem is kellett sokat magyarázkodni. Mondtunk egy instrukciót egymásnak, másik pontosan értette, hogy miért és miről van szó. Tehát, hogy ez abszolút sima ügy volt, tehát semmi ilyesmi nem volt bennünk. Pontosan egy irányba húztunk végig, és pontosan tudtuk, hogy mit miért mond a másik.
Van-e olyan célközönség, akinek különösképpen ajánljátok a darabot?
Ez teljesen nyitott, tehát itt is fiatalok, idősek, de ugyanakkor tervezünk diák előadásokat is, már az iskolák is szervezik. A diákokkal viszont közönség találkozó keretébe is megy, tehát velük beszélgetünk is, így volt a nyilvános főpróbánk is, hogy a nézők utána ott maradtak velünk a sűrűben, és leültünk a trónnak a lépcsősorára, és akkor ott megkérdeztek mindent, hogy ez miért volt, hogy volt, azzal mi volt. Nagyon örültünk például ilyen aprólékos kis pillanatoknak, hogy például a király Sántit. Mi ezt egy jelnek képeztük az egész darabba, ugye, hogy a hatalom súlya, meg az egész teher, amit visz magán, de amikor kitör, amikor például Bolond lesz, akkor már ez elmúlik. És az egyik néző meg is jegyezte, hogy hát nem mindig sántított a király, mert amikor például Bolond volt, akkor nem. És akkor mondjuk, hogy pont ez a lényeg, hát ez volt a jel, akkor hogy ön észre is vette az a néző, hogy ugye a darabnak van egy szimbolikája is, egy bizonyos jelrendszere, ami csak jelez dolgokat, és ez például nagy örömünkre szolgál. hogy ezt egy néző kiszúrta.
Próbaelőadás volt, premier.
Premier, most kettős premierünk van, mert ugye ami lesz most a november 14-ei lesz az első úgymond felnőtt közönséges premier, de mi a november 16-ára készülünk úgy szombat estére már úgy, hogy premier körmények között, tehát hogy akkor lesz torta, lesz vendégek, stb. De természetesen hát maga ennél a darabnál mondhatnám azt minden előadás premier, mert annyira közvetlen nekünk is a nézőkkel. Én még abba bele is gondoltam, múltkor beszéltük éppen, hogy mert most még ugye voltak idegen arc. De amikor jön a rengeteg ismerős, barát, kollega, ne adj Isten, és hát ott ülnek velünk közel szemben, tehát, hogy erre is fel kell készülnünk, úgyhogy most újra
lelkileg, de hát erre fel vagytok készülve, nem?
Tudom, amikor az ember van egy állapotban, éppen a sírást próbáljuk kierőszakolni magunkból, és csak beleakad a szemünk egy, mondjuk egy hölgy ismerősünkbe, aki hoppá, azért megfogja az embert. Ez nagy színpadi körülmények között egészen más, de így közvetlen közelről azért. Szóval mindenre fel kell készülni. Nagyon-nagyon készülünk újra bele kell vetnünk magunkat egy kicsit. Hát most ugye Gergő éppen fészekrakásban van, mi is éppen eladtuk a lakásunkat, tehát én is, nekem is egy kicsit ilyen felfordult állapotokban vagyunk, de most újra rá kell koncentrálnunk, hogy összeszedjük magunkat a 14-ei igazi premierre.
Köszönjük szépen, hogy beavattál minket.
Nagyon szépen köszönöm
be a dolgokba, és akkor, hogyha valaki szeretné az előadásokat, mert ugye nem csak arról szól a fáma, hogy november 14, 16 és 28, hanem még máskor is.
Igen,
lehet.
A Facebookon fel lesz téve, a Kölyökvárba ki lesz plakátozó, pontosan időpont szerint. Természetesen lesz a következő hónapban, decemberben is, és most egy telefonszámot adtunk meg, amin lehet jegyet foglalni. Aki pedig ott se ér el minket, vagy éppen nem sikerül úgy, akkor az a természetesen az adott napi előadás előtt is meg tudja venni a jegyeket.
Köszönjük szépen még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, egy különleges kétszemélyes drámát visz színpadra Gyuris Tibor és Nagyidai Gergő a Kölyökvárban. A Móricz Zsigmond Színház két színésze, Michel de Gelderud Eszkóriál című darabját stúdió színházi keretek között adja elő, mint ahogyan az iménti percekben Gyuris Tibor rádiónknak elmondta, már régi vágya, hogy ezt a drámát megelevenítse, amelynek egyik különlegessége, hogy a próbák során önmagukat rendezték. Összesen 30 előadást terveznek, az elsők között november 14-én, 16-án és 28-án a Kölyökvárban. A riporter Gál Tamás volt.